A Mátyás királyról szóló mesék nagyon sokat táplálkoznak az anekdótákból, a különböző elbeszélésekből, és hát a mondai gyökerük van. Tulajdonképpen ezekre épülnek, de ugyanakkor természetesen a néphagyományok és a népi elbeszélések azok, amik ezeket megszülik.
Hogyha pszichológus szemmel nézzük kimondottan ezeket a népi terméseket, mit lehet elmondani a szakember füle, mit hall ki ezekből a mesékből?
Hát ezek a mesék annyiban is érdekesek, hogy a népmeséktől sokban eltérnek. A népmeséknek ugye a legnagyobb részében nagyon gazdag a különböző varázslatos elemek, a csodálatos elemeknek a világa. A Mátyás királyról szóló népmesék pedig jobban a földön játszódnak. Itt is megvannak a népmesei motívumok és a népmesékkel való kapcsolat megtalálható, de a lélektani megközelítésből az egésznek az egyik nagyon fontos üzenete ezeknek a meséknek a morális jellege. Ugye Mátyás királyt az igazságos Mátyásként ismerjük, és a különböző mesekönyvekben, amelyek erről megjelentek, úgy is van a főcím, hogy az igazságos Mátyás király. Most ugyan a lélektani megközelítésből, ugye milyen népmesék és a népi hagyományokból, szájhagyomány útján alakultak, a lélektan ebből azt az üzenetet veszi ki, hogy mindezek a történetek az emberi lélekből, a nép lélekből, a kollektív tudattalamból jönnek, és a kollektív tudattalamból alakulnak, ami arra enged következtetni, hogy az emberben mélyen ott van a vágy, az igazság iránti vágy, ott van a vágy arra, hogy a jó győzzön, a rossz büntetés alá kerüljön, hogy amikor áruhába öltözik, azért öltözik áruhába, hogy észrevegye a nép között, vagy a társadalom működésében azokat az igazságtalanságokat, vagy azokat a egyensúlyból kibillent helyzeteket, amelyet ő próbál visszarakni. A Mátyás király mesékben a rosszal való megküzdésnek ilyen nagyon földies, praktikus elemei vannak, ami igazából megvalósítható, olyan ötletgazdag, olyan viccesek, olyan derűsek, és ugyanakkor ott van bennük az a szigorúság, hogy a rossz az valahogy megbüntetendő, a kapzsiság, az irigység, a másikkal való oda nem figyelés, tehát a segítséget nem adok a másiknak, azt is mindig megbüntetik. Tehát igazából annyira erős a morális jellegű ezeknek a meséknek, amiből arra következtetünk, hogy erre abban az időben nagyon nagy éhség volt, és Mátyás valahogy biztos megtestesítette azt a királyt, akire ezt rá tudott vetülni. A mesékben ez az igazság és az igazságosság utáni vágy az emberi léleknek egy örök vágya, mert ez bennünk van. Velünk született olyan értékek, amelyek hát a megnyilvánulásra vágynak, de nagyon sok akadálya van annak, hogy ezek megjelenjenek a valóságba, és ehhez kell egy olyan ideál személy, aki ezt valamilyen módon, ha részben is be tudja tölteni, a többit pedig hát rá aggatja az emberi lélek, és ha egy ilyen személy tudja képviselni, vagy a nép, vagy az ember fantáziában is egy ember ezt képviselni tudja, akkor nem hal el ez az igény, illetve nem is hal el, de el tud valamennyire sorvadni ez az igény, ami mondjuk ebben az igazság szóba megjelenik, de igazából emögött olyan törvényszerűségek húzódnak, ami az emberi élet értékét és az emberi életet védi. Igazából az emberi élet védését szolgálja. És ott van az is, hogy meg kell küzdeni, tehát hogy nem szabad feladni, hogy a megpróbáltatások azok
azért vannak,
hogy meg tudjunk küzdeni, és az a rengeteg ötlet, ami ezekben a mesékben van, hogy hogy is lehet egy nehéz helyzetből kikerülni, hogy lehet megoldani, tehát azok a furfangossággal, ötletességgel, hogy az emberekben micsoda erő van, micsoda kreativitás van mindenkiben, hogy ezeket a meséket létrehozta, és ez nagyon erősen tanító a gyerekeknek, mert segíti a gondolkodás fejlesztését, segíti azt, hogy ő is ötleteljen, és megnézze, hogy bizonyos helyzetben, ha valami nagyon tragikusnak tűnik, akkor ne depressziósá váljon, vagy ne keseredjen annyira, hogy passzívá váljon, hanem hogy mindig van megoldás. Engem például a gyerekkoromban ugye tanultuk ezeket az iskolában, hát legalábbis egy részüket, és most, hogy ide jöttem, jobban foglalkoztam újra a Mátyás király mesékkel, beve villant, hogy az életem folyamán hányszor ugrott be nekem az a kép bizonyos helyzetekben, amikor Mátyás királynak vagy nem volt kanál, és akkor kanál helyett a zsemlét kifúrta, és akkor a zsemlével ette a levest. Most csak egy példát mondok, de hogy ezek végig tudják kísérni az ember életét, és amikor valahol elakad, akkor ezt
túlélési a helyzetet technika.
Át tudja vinni más helyzetekbe, vagy hogy lehet megoldani. Úgyhogy óriásiak ezek a mesék, és napra készek.
Egyébként Mátyásnak a kultusza jó, hogy a magyarság körében rendkívül erősen él, de más népeknél éle-e? Mert azt tudom, hogy a tisztelete létezett. Ebből fakadóan gondolom, hogy más kultúrákban is léteznek Mátyás mesék valamilyen más módon.
Igen, az orosz népmesék körébe, akkor az osztrákoknál is ott van az a király, az a hős,
a motivumok megegyeznek.
Ahol van egy igény arra, hogy egy uralkodó képviseljen olyan értékeket, amelyek fontosak ahhoz, hogy saját magunk meg tudjuk ezeket őrizni. Mert nem lehet, hogy csak úgy magunkban egyedül vagyunk, akkor nagyon nehéz ezeket még elő is varázsolni magunkból, nagyon érdekes módon, mert hiába vannak ezek bennünk, ezek az értékek. Ezek nem olyan könnyen tudnak évére jutni. Népmesékben ugye nincs negatív végkicsengés, ott mindig pozitív. Ugyanakkor a Mátyás királyi mesék ugye életszerűbbek mégis, bár vannak benne csodás elemek, de azért nagyon sok olyan valóságos fordulat, ami már itt földi úton, módon megvalósítható, szemben mondjuk a tündérmesékkel. Most persze mindegyik mesében úgy lehet venni lélektanilag különösen, hogy szimbolikus az üzenete, de a szimbolikus üzenet az még tágabb lehetőséget teremt arra, hogy mi ezeket a történeteket analógiaszerűen tudjuk alkalmazni más élethelyzetekbe. És hát ebben a Mátyás királymesék nagyon bővelkednek, tehát több van ebből. Ugye a lélektan azt mondja, most megküzdési stratégiákról beszélünk. Hát a megküzdési stratégiákban dúskálnak a Mátyás királymesék, és ha valaki elkeseredett, akkor tényleg elő lehet egy-egy ilyet venni, és azt gondolom, hogy felderül, és ez a felnőttekre is érvényes. A gyerekekhez persze közelebb áll, de a felnőtteknek is érdemes ezeket a meséket elővenni, érdemes lenne, mert megmosolyogtatók, nem lehet, hogy végigolvasni valaki, ne sodródjon bele. Ezek vagy a gyönyörű kis történetek.
Most én nem akarok pessimista lenni, nem is azért mondom, hanem hogy túl digitalizált világ jön lassan, minden el lesz gépiesítve, a gyerekeink ebben nőnek bele. Nekünk persze, hogy az a feladatunk, hogy ezeket továbbadjuk, őrizzük és továbbadjuk. De hogy fog ez a mese hatni, mit tudom én, 50 év múlva? Vagy mi lesz a szerepe akkor, vagy jelentheti-e azt, amit nekünk jelent ma? És végül is 570 év telt el Mátyás születése óta. Ezek a népmesék is, a Mátyás mesék is több száz évesek, gondolom, mert nem újkori mesékről van szó.
Hát igen, valóban az, hogy évszázadokat túlélnek, mutatja az, hogy a mesében őrzött kincsek, ez örök. A lélek mélyén olyan törvényszerűségek uralkodnak, amelyekre éppen a mesék ráillenek. Tehát ezeket az idő nem mossa el, és bármennyire digitalizált a világ, és bármennyire is igazából ez a számítógépes és internetes világ ez hozza, amit hoz, a mesék nem fognak elavulni. Most például újra úgymond divatjuk van a meséknek. Lépten nyomon alakulnak ilyen mesekörök, meséket mondanak, meseelemzések folynak, és most éppen, mintha erre volna egy nagyobb nagy igény. Hát aztán biztos, hogy egy idő után ez kicsit lehanyatlik, de mind a hullám megint föl-föl fog ez jönni, mert a lélek megérzi, hogy mire van szüksége. Mert annyira fontos, mint a víz. A léleknek is vannak ilyen fontos szükségletei, szükségük van a vízre, ami táplálja, és ha ilyesmit meg úgymond neszelnek, vagy szimatolnak az emberek, akkor mennek oda, és igazából most elég nagy az igény megint a mesére, ami hát elgondolkodtató, kimeríthetetlen az üzenete, és mindenkornak ad üzenetet.
mesepszichológusok úgy tartják, hogy mindenkinek megvan a maga meséje. Honnan ismerhető fel az, hogy kinek mi a meséje?
Hát úgy ismerhető fel, és én úgy dolgozom a mesének ezzel a területével, hogy megkérdezem, akik odaülnek a kis csoportba, hogy kinek milyen kedvenc meséje volt az életében. Volt egy gyerekkorában mese, ami tetszett, mert általában mondjuk a felnőttek is a gyerekkorukra emlékeznek, hogy mi volt az a kedvenc mese. És hát bizony találkozok olyannal, hogy hát sajnos van olyan korosztály, aki szinte nem is meséltek nekik, vagy az iskolában sem tanítottak, vagy nem volt az olvasókönyvben mese. Érdekes módon én ilyennel találkoztam. Hát akkor adnak például egy Bambi történet a tévéből, vagy valami olyasmi elem, ami megragadta, egy motívum, és abból már ki lehet indulni. De akinek mondjuk sokat olvasnak, vagy ő is sokat olvasott mesét, akkor megkérjük, hogy válasszon abból egyet, ami ő nagyon a szívéhez nőtt. És abban benne van valahogy az ő lelke, sokszor a sorsa is, és azok a feladatok, amit az életében őnek is meg kell valósítani, hát természetesen szimbolikusan.
Nekem volt egy ilyen mesém, és emlékszem, hogy szakadt meg a szívem, úgy fájt ettől a meséttől. Egy előző életbeli történetet hordoz az a mese, vagy az éppen aktuális életünk története?
Hát nem gondolom azt, hogy előző életet, ilyen tapasztalataim nincsenek.
Honnan ismerjük fel a meséinket? Ez a kérdés.
Hát úgy, hogy a szívünkhöz nő, ahogy az előbb mondta. Tehát, hogy a szívünkhöz nő, elolvassuk többször, nem egyszer, még egyszer, harmadszor, negyedszer, és a saját életünknek az állomásait, az érzelmi világunkat, a gondolatvilágunkat fel lehet benne fedezni, vagy az életünknek azokat a sorsfordulóit, amiket már megéltünk, vagy amelyeket még megélünk. Nekem volt olyan, hogy valakinek például a kedvenc meséje, ami gyerekkori kedvenc meséje, meghatározta nagyon az életét. Na most az nem biztos, hogy akkor ezen az úton kell végigmenni, mert lehet, hogy azért választotta azt a mesét, mert tükrözte az ő problémáját, hogy ott valami probléma van, ott valami komplexus van, és hogy azt valahol meg kéne oldani ahhoz, hogy esetleg hát egy másik úton tudja tovább folytatni az életét.
Hát akkor azt jelenti, hogy mesékben kereshetjük a jelenlegi problémáink, igen, az aktuális problémáink megoldását is.
Igen, igen.
Ön mesepszichológusként mit tanácsol a szülőknek? Mennyire használják a mesét gyermeknevelésben, konfliktusok, problémák megoldásában akár?
Hát én azt tanácsolom, hogy minél többet olvassanak a gyerekeknek mesét, illetve még mielőtt olvasnának a kisgyerekeknek, próbálják a saját szavaikkal elmondani. Tehát elolvasnak egy mesét, és akkor próbálják illeszteni a gyermek életkorához azt a mesét. Akár egy Mátyás király meséről van szó, akár egy Tündér meséről van szó. Egy 3 éves gyereknek is már lehet, sőt 2 évesnek is lehet mesélni, csak akkor kicsit ugye mesének egy szűkebb tartományát a saját szavainkkal, és ahogy nő a gyerek, úgy lehet a eredeti mesének a különböző fordulatait bővíteni a gyermek számára, és hát a saját szavainkkal való mesélést ugye követheti azt, hogy olvasok mesét a gyermeknek, és én azt gondolom, hogy erre nagyon jó a lefekvés előtti időszak, mert az nagyon-nagyon fontos. Hát van idő, akkor máskor is természetesen. És hát tényleg adjanak egy nagy papírt a gyereknek, és akkor szabadon rajzolja le, amit gondol a meséről. De a szülőnek én azt gondolom, hogy más feladata nincs, csak az, hogy meséljen, és sokszor van, amikor a kisgyermek mondjuk elmesél a szülő egymás után sokféle mesét, és akkor ő kiválaszt egyet, hogy az. És a gyerekekre jellemző, hogy általában azt az egyet akarják mindig olvasni, és ugye már visszajelzést kaptam szülőktől, hogy már nagyon unja a szülő, mindig ugyanaz, vegyék a fáradtságot, és olvassák mindig ugyanazt, mert valamiért az fontos a gyermeknek. És sokszor a probléma maga mesélés során megoldódik. A gyermeki lélek maga fog ezzel dolgozni, és maga fog ebből segítséget találni. Nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mi van a gyermekünk lelkében, mert ugye nem is tudja nagyon megfogalmazni, tehát ilyen érzés szinten van, és erre a mesék jók, hogy ezeket az érzéseket esetleg képekben megjelenítik, és akkor már könnyebben fel tudja dolgozni azokat a akár jó, akár rossz érzéseket, élményeket, amelyek őt foglalkoztatják.